Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk. Köszöntelek, Zoli, nagy szeretettel.
Szia, Ági, köszöntöm én is a hallgatókat.
Nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen arra vállalkoztunk, hogy mik azok a fő alappillérei az életünknek, amelyek az örömöt, a kiegyensúlyozott, harmonikus lelkiállapotot biztosítják, lévén, hogy jönnek a napfénytelen napok, a hűvös, szeles idők, egy kicsit ránk telepszik a depresszív hangulat, az élet energiánk úgy érezzük, hogy elfolyik. Ezt az élet egyensúlyt segítheti a test, segítheti a lélek, a személyiségünk, és most talán az egyik legfontosabb, legerősebb, ugyanakkor legnehezebben megközelíthető részről fogunk beszélni. Mi az?
Ez pontosan így van, ahogy mondod, hogy a legnehezebben megközelíthető terület az a szellemi énünk, vagyis a spirituális énünk. A szellemit jobb lenne használni, csak az sokan az intellektusra értik, az elmére, a kognitív,
a tudásra,
racionális énünkre, igen. Noha a szellemi énünk a hagyományos szóértelmezés szempontjából az inkább a transzcendenshez való kapcsolatunk, vagy a bennünk lévő transzcendens, azt fedi le ez a szó inkább. Tehát sajnos jobb az a szó, hogy spiritualitás. Noha ezt meg elkoptatta most ez a magát spirituálisnak nevező kor, egy kicsit ezt elkoptatta ezt a szót. Szóval igen, tehát ugye van a test, amihez tudunk nyúlni, amikor bajban vagyunk, amikor a kedélyünk, akár ősz, akár járvány, akár politika, bármi oknál fogva rossz a hangulatunk, akkor ugye az első, amihez tudunk nyúlni, az a test. Ugye azt állapítottuk meg ebben a beszélgetésben, hogy nem azt teszi boldoggá és fitté az embert, amit pihen, amit eszik, amit kinyeztet, mondjuk úgy, hogy betesz valamit, tehát hogy pihenést ad magának, vagy kaját ad magának, jól lakik, sokat döklik, már hogy ilyen csúnya szóval mondjam, hanem pont azt teszi boldoggá a testet, amikor megmozgatják, amikor energiát ad le, és ez egy nagyon fontos motivum, mert ugyanez a motivum vonul végig a pszichés boldogságunkon. Általában, hogyha valami kihívást legyőzünk, és itt nem kell világ megváltó Nobel-díjat elérő kihívásokra gondolni, ha minden nap egy kicsit teszünk magunkért, egy kis áldozatot hozunk magunkért vagy másokért, és itt hoztunk ilyen példákat, hogy megtanulunk 50 idegen szót, vagy akkor is gyalog megyünk be a munkahelyünkre, hogyha az nincs nyilván irreálisan távol, hogyha esik esetleg az eső, vagy hűvösebb van. Tehát minden olyan, ami egy kicsit próbára tesz bennünket, ha itt legyőzzük magunkat, ezekben a pici hétköznapi próbákban, az mindig erőt fog nekünk adni. Érdekes módon, ugye nem attól lesz több erőnk, hogy kapunk valamit,
Hanem, hogy teszünk valamit,
igen. Tehát ami kiáramlik belőlünk, az mindig boldogabbá tesz bennünket, mint ami beáramlik. Lényegében ez az a motivum, amivel érdemes folytatni akkor is, amikor a spiritualitásról fogunk beszélni.
Hogy még egyszer tisztázzuk, ugye a spiritualitás alatt nem feltétlenül a vallásosság bármelyik formáját, valamelyik konkrét egyházat, hanem általában a személyiségünknek, lényünknek azt a oldalát közelítjük, amely egy kicsit a megfoghatón túl van, tehát nem a személyiségtípus karakterjegyeink, nem a testi erőllétünk, hanem ami mindezeken túl van.
Itt most azért vagyok zavarban, mert te szoktál engem figyelmeztetni rá, hogy röviden foglaljunk össze témákat. Ez egy olyan téma, én évek óta tanulom ezt, és rengeteg könyvet olvasok, és amikor a barátaimmal beszélgetek erről, mindig érzem, hogy nem lehet ezt röviden összefoglalni. Szóval igazán nagyon tömören ezt nem lehet összefoglalni, kísérletet teszek rá, már csak azért is, mert ugye azt látjuk, hogy az emberiség tudása az folyamatosan gyarapszik, és egyben változik is. Tehát ugye a tudománynál elfogadtuk azt, hogy most többet tudunk mondjuk matematikából, fizikából, mint mondjuk 500 vagy 5000 évvel ezelőtt. A spiritualitással egy kicsit máshogy vagyunk, nem figyelünk oda, nem tanuljuk meg, sajnos az iskolában sem tanítják, hogy a spirituális fejlődésünk az hogyan ment végig a történelem során. Persze ezek nyilván le vannak írva könyvekben, de az életünkből ez valahogy hiányzik.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk. Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk tovább az egyensúlyról.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetésünket Kohut Zoltán szakújságíróval. A cél, amiről beszélgetünk hetek óta, a pozitív, örömteli, egyensúlyi harmónia állapotunk a nehézségek között. Tudom, hogy egy kis történeti áttekintésre készülsz.
Hát igen, erre mondtam az előbb azt, hogy ez persze marha nehéz tömören. Én azóta, hogy ezt tanulom, idestova 10 akárhány éve, azóta mindig tapasztalom, hogy itt egy óriási tudás mennyiségről van szó, amit sajnos nem tanítanak meg nekünk. Tehát tanítanak nekünk tornát, természettudományt, meg nyelveket, stb. Humán és reál tárgyakat, de a spiritualitásunkat igazából nem tanítják. Szerintem sajnos a vallások sem.
Érdekes kijelentés, de én is érzem, mit mondasz, vagy sejtem.
Hát, hogyha nem lenne így, akkor egyrészt nem úgy néznek ki a világ, ahogy kinéz, másrészt nem lennénk olyan materialisták, mint amik vagyunk. Sajnos sajnos a vallásos emberek többsége is szerintem materialista igazából a gondolkodását illetően, és ugye nem lenne sajnos az az elvándorlás a spiritualitásból a mai korszakban, mint amit tapasztalunk. Tehát az, hogy fogy az igazán hívők, az igazán elkötelezett hívők száma, az arra utal, hogy valahogy a spiritualitással nagyon nagy bajban vagyunk. Még mindig sokkal jobban értünk a testünkhöz, és szerencsére kezdünk a pszichológiához is egy kicsit konyítani, tehát most már egyre inkább gyakorlat az, hogyha fáj a lábunk, orvoshoz megyünk, ha fáj a lelkünk, hogy így mondjam, akkor pszichológushoz megyünk, de a spiritualitással marha nagy bajba vagyunk. Nincs kapcsolatunk az Istennel, hogy egész tömören fogalmazzak, a hívőknek természetesen van, de a nagy többségnek nincs, pedig lehetne, mert a vallások tudják a tudást, csak valószínűleg nem jól adják át, ez az én személyes véleményem. Szóval, hogy is történt ez velünk? Ez ugye úgy kezdődött az emberiséggel, ez a hosszú és egyébként gyönyörű és rendkívül inspiráló történet, én mindenkit biztatok tényleg meleg szívvel, hogy olvasgasson erről, mert gyönyörű az emberiségnek ez a története. Ugye azzal kezdődött az emberiség, mikor öntudatra ébredt, az azzal kezdődött, hogy mindenben lelket, szellemet tételezett föl. Ugye önmagát nem ismerte még a korai ember, az ősember, mondjuk így, a természeti ember, és ezért a lélekről és a szellemről való gondolatait kivetítette a környezetébe, kövekbe, viharba, felhőbe, állatba, növénybe, de önmagában nem tételezett föl szellemet és lelket. Ahogy egy kicsit a fejlődés során az ember önismeretet szerzett önmagáról, úgy jelent meg ezzel párhuzamosan a több istenhit. Érdekes módon ez a sok istenhites mitológikus korszak, ez csupa olyan vonásokat mutatott vissza az embernek, amikkel ő is rendelkezett. Ugye volt Isten a haragnak, a teremtésnek, az asszonyiságnak, a szerelemnek, a tudásnak, a zenének, a ligeteknek. Ez arra utalt, hogy az ember elkezdte önmagát megismerni, tehát elkezdett rádöbbenni, hogy ő benne lelki és szellemi tartalmak vannak. Ezeket még mindig kivetítette külső istenségekbe, de ez már annak volt a jele, hogy elkezdi önmagát, mint szellemi lényt megismerni. Aztán eljutottunk az egyistenhit korszakába, amikor azt mondja a spiritualitásunk, tehát a vallásunk, hogy van egy szellemi lény, egy láthatatlan szellemi lény, a világnak a létrehozója, a világnak a fönntartója, és ahogy mondtad is az elején, pontosan ez a legjobb szó rá, hogy megismerhetetlen és megfoghatatlan. Na most ez egy zseniális spirituális innováció volt az emberiségtől, mert a valóság tényleg az, hogy a látható világot egy láthatatlan erő teremti. Amiért ez nagyon jó az ember számára ez a felismerés, az az, hogy ezt még a mai, még a modern, még a hanyatló városi ember is tudja, hogy az ő személyiségének a mélyén van egy láthatatlan központ, egy láthatatlan energia, egy láthatatlan erő, ami teremti az ő életét. És hogyha a hallgató most erre azt mondja, hogy ez egy nagyon meredek kijelentés, akkor azt kell mondjam erre, hogy a pszichológia, a tudomány, ami elvileg nem hisz Istenben, a pszichológia ezt tömegével abszolút meggyőzően bizonyította, a pszichológusok tömege tapasztalta több tízezer embernek a betegek és egészséges embereknek a lelki vizsgálatával, hogy valóban az ember a lelke mélyén tudja, hogy a személyiség az nem csak test és nem csak psziché, tehát nem csak személyiség, hanem a személyiségének a rendszerének a mélyén van egy az életét teremtő, bölcs, végtelen, tudású, szeretettel, áldással, erővel rendelkező objektum, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, szóval van egy mag. Van olyan pszichológus, aki ezt tudós ember létére, nem is hívő ember, meg lehet találni az irodalomban, aki ezt elnevezte imago deinek, ami magyarul azt jelenti, hogy az Isten képe bennünk, az emberben, tehát a pszichológia is fölismerte azt a régi vallásos tanítást, hogy igen, a személyiségünk mélyén ott van egy isteni mag, egy isteni lehetőség.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, Kohut Zoltánnal beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltánnal. Nagyon fontos témánál vagyunk, a szellemi spirituális lényünk, az onnan nyerhető energia. Mesélt el arról, hogy a pszichológusok, akár hívő, akár nem hívő csapata igazoltnak látja, hogy van a lényünk mélyén egy isteni mag, ami talán a legerősebb energiaforrásunk. Hogy lehet ehhez hozzáférni? Hogy tudjuk használni, mozgósítani, amikor körülöttünk minden nehéz?
Abban is igaza van a vallásnak, és ezt a tudomány is most már igazolja, hogy lényegében ugyanaz az út vezet önmagunk mélységeinek a föltárásához, mint amilyen út vezet az Istennel való kapcsolatunknak a csiszolásához, vagy a kimunkálásához. Tehát ami a Bibliákban, tehát az ősi hagyományos tudásokban benne van, az mind arról szól, hogy akarjál több lenni, mint ami ma vagy. akarjál több lenni, mint pusztán csak a földi éned, és ennek az útja az, hogy megnyílsz, szereted a körülötted élőket, vagy igyekszel minimum harmóniát teremteni, igyekszel önmagadat művelni, többé tenni, ahogy mondtam, minden nap egy kicsivel többet, mint ami tegnap voltál, és fokozatosan ez a megnyílás, ugye most ilyen értelemben hülyén hangzik, amit mondod, de végülis mindegy, hogy egy rajtam kívülálló láthatatlan Istent képzelek el, aki teremti a világegyetemet, vagy önmagamban tételezek föl egy olyan központot, egy olyan energiát, egy olyan teremtő, szerető, bölcs erőt, az út mindenképpen ugyanaz, mindenképpen az a program, hogy a földi egómat felhasználva, de azt meghaladva jussak minél mélyebbre magamba. És ugye ezt a beszélgetés sorozatot azzal kezdtük, hogy az embernek az egyik legszebb analógiája az, hogyha a föld bolygóval vetjük össze. És a föld bolygó is úgy néz ki, hogy van a magjában egy iszonyatos energiával rendelkező földrajzi objektum, hát az emberben ez az izzó mag, ez valójában egy óriási szellemi, lelki potenciál.
Hát ez fantasztikusan hangzik, főleg mert olyan sokszor tehetetlennek és kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, jönnek a rossz hírek, nézzük a médiát, egyébként is olyan bizonytalan minden körülöttünk, meg hideg van, nem süt a nap, szóval, hogy iszonyatos kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, ezért ez egy fantasztikus hír.
Igen, és pontosan ez a lényeg, amire utaltál, hogy a legdemoralizálóbb, a legpusztítóbb tévhitünk az, hogy ki vagyunk szolgáltatva a hangulatoknak, a körülményeknek. Valójában nem. Ez elhiteti velünk a kultúra, illetve a civilizációnk azért, hogy egy csomó mindent megvegyünk, terméket, kulturális terméket, vallásos vagy politikai szolgáltatást, hogy mindenképpen rá legyünk kényszerítve a piacra, holott nem vagyunk rá kényszerülve a piacra. Persze, meg kell venni a vizet, meg az élelmiszert, meg néha a könyveket, de alapvetően mi is. És ugye, hogy tudunk a spirituális energiánkhoz közel kerülni? A legegyszerűbb módja az, hogy minden nap 5, 10, 20 vagy 60 percet csendben ülünk. Amilyen banálisan hangzik, most próbáltam, így látom, ilyen furcsán nézel rám, próbáltam egy kicsit komolyabb megfogalmazását találni ennek, de ennyi elég. Minden nap 5-10 percre leülünk, átgondoljuk magunkba, hogy mi az, amiért hálás tudok lenni, és mindenkinek van, amiért tud hálás lenni. Mi az, amit úgy érzem, hogy jól csináltam, mi az, amit úgy érzem, hogy nem jól csináltam. Akár hiszek Istenben, akár nem, mi az, amivel meg tudom szólítani az univerzumot. Figyelj, univerzum, én bennem ez él, ezt szeretném, ezt nem jól csinálom, ezen valahogy változtatnom kell. Mi az, amit köszönök neked, univerzum, vagy környezetem? Mi az, ami...
Vagy Isten, ki hogyan?
Vagy Isten, pontosan. Tehát nem kell félni Istennek nevezni azt, amit nem tudunk megfogalmazni. Ő el fogja tudni fogadni tőlünk, hogy mi nem tudjuk pontosan, és egyébként nem is kell egy végtelen hatalmat, nem is kell képben, meg szóban ábrázolni. Elég némán, csöndben ülve megszólítani. Ő fogja érteni, ez a világot teremtő láthatatlan tudás, vagy erő, ez fogja érteni, hogy mi van bennünk. Ennyi elég, és amikor valaki ezt 5-10 napig csinálja, de legjobb persze 40 napig, azt mondják a bölcsek évezetek óta, hogy 40 napig csinálsz valamit, az örökre a tiéd. Ha ezt minden nap rutinát teszi valaki az életében, az egy olyan erős támasz lesz, észrevétlenül olyan erős támasszá válik, hogy érezni fogja, hogy nem függ a körülményektől, se az ősztől, se a járvány híreitől, se a médiától. Azt fogja érezni, hogy van egy olyan stabilitás az életében, ami látszólag semmi. Ugye ezt nehéz elnevezni, hogy csendben ülök minden nap 30 percet. Igen, de a csodája ez, a stabilitás.
Annyit kérünk a hallgatóktól, hogyha tehetik, akkor gyakorolják, hogy a legnagyobb energiaforrásukhoz hozzáférjenek. Nem kapható boltban ez a jó hír. Használják, próbáljanak meg ezzel az egyszerű módszerrel hozzáférni ehhez a legcsodálatosabb erőforrásunkhoz. Kohut Zoltánnal beszélgettünk. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is a meghívást és a lehetőséget.